Szent Rita 15 éven keresztül viselte homlokán Jézus töviskoszorújának egy sebét. Ezért 15 héten keresztül heti nagy kilenced imádsággal fordulunk a Szenthez, reménytelen ügyek közben járójához, segítséget kérve. Idén a lelki gyakorlat keretén belül Fábri Kornél atya elmélkedései hangzanak el az Eukarisztia és a Szentlélek témában. A következő percekben a Szent Rita nagy kilenced 15. részét hallják.
15 alkalmon keresztül igyekeztünk jobban megérteni az Eukarisztia titkát és a Szentlélek bennünk működő kegyelmét és az Eukarisztiával való kapcsolatát, és végignéztük azt is, hogy milyen gyümölcsöket terem, hogyha valaki az Eukarisztiával él, hiszen ugye a Szentlélek által lesz jelen valóságosan a kenyér és a bor színe alatt Jézus a kenyérben és a borban, az ő testével és vérével, és hogyha valaki az Eukarisztiával él, akkor éppen ezért a Szentlélek gyümölcseit termi meg. Ami nem megy egyik pillanatról a másikra, de hiszem azt, hogyha hűségesek vagyunk az Úr Jézusról, aki valóban közénk jön minden egyes szentmisében, és akar minket táplálni, akkor szépen lassan ezek a gyümölcsök megteremnek. A szeretettel kezdtük, majd az örömmel folytattuk, és kicsit hosszabban időztünk a békességnél, és azon belül is a megbocsájtásnál, mert azt gondolom, hogy a lelki békénknek az egyik kulcsa, hogy ne legyen bennünk harag, ne legyen bennünk bosszúállás, hanem készek legyünk a megbocsátásra. Tudjuk, hogy ez is egy hosszú folyamat, és nem csak egy kimondott szó, hanem bizony ezen dolgozni kell, Isten elé kell hoznunk, újra át kell élnünk, hogy mi történt abban a helyzetben, amikor valaki valamit tett ellenünk, de hiszem azt, hogy ha végig megyünk ezen az úton, akkor a kiengesztelődésig is eljuthatunk, legalábbis a szívünkben a megbocsátás biztos, hogy megszületik, és a békénk is eljön. És most ezen az utolsó alkalmon próbáljuk a maradék lélekgyümölcsöket is átvenni, hogy mi minden terem meg bennünk még az oltári szentséggel való kapcsolatunk. Ugye a következő gyümölcs az a türelem. És nyilvánvalóan, amikor az oltári szentséggel és más szentségekkel kapcsolatban is szoktunk szólni, akkor két szempontot viszünk mindig figyelembe. Egyrészt, hogy érvényesen kapja meg valaki azt a bizonyos szentséget, itt leginkább a házasság szentségéről van szó, vagy éppen a Szent Jónásban adhatunk-e feloldozást, mert vannak ennek bizonyos objektív alapjai, illetve a másik fel, hogy gyümölcsözően részesedünk-e a szentségekből, különösen az oltári szentségből. Elég furcsa lenne, hogyha valaki rendszeresen áldozna, és mégis az első pillanatban ki lehetne hozni a sodrából. Akkor úgy tűnik, hogy még nem született meg az az igazi találkozás Jézussal az oltári szentségben, hogyha a béketűrés nem alakult ki benne. És ilyenkor jó arra gondolni, hogy Jézus is milyen végtelen türelemmel és béketűréssel viselte egyrészt az apostoloknak, a tanítványoknak nehéz lelkűségét, a nehéz felfogását, hiszen mondja is Jézus egyszerűen, már 3 éve itt vagyok veletek, és még mindig nem értitek. De hát ott van Jézus, türelmesen újra és újra elmondja. Az sem véletlen, hogy halála után nem csak egyszer jelenik meg, hanem többször, több embernek újra és újra elmondja, hogy én vagyok, tapintsatok meg, hogy a szellemnek, kísértetnek nincsen húsa és csontjaim, bizony itt vagyok, megmondtam előre, meghalok, de feltámadok, és képes, mint egy jó pedagógus újra és újra elmondani mindezt. Béketűréssel van az őt körülvevő emberek iránt, és minket is erre hív. Aztán az is furcsa lenne, hogyha valaki csendes szentségimádás után kimegy a templomba, és rögtön az első adandó alkalommal felhúzza magát, és paprikás hangulatba kerül. Hát akkor milyen találkozást élt át az oltári szentségben jelenlévő Jézussal, hogyha a lelki békéje ilyen hamar elszáll? Tehát a béketűrés a következő, illetve a türelem. Ez a kettő eléggé összefügg, hiszen értjük azt, hogy türelem és béketűrés az együtt kell, hogy járjon az életünkben. A következő a jóság. Ugye mindannyian tapasztaljuk azt, hogy ha kipihentek vagyunk, hogyha minden rendben vagy, akkor könnyebb jónak is lenni. Illetve, hogyha valaki elvégzi a Szent Jónását, akkor azt tapasztalja, hogy annyi kegyelmet kap, annyi isteni erőforrást, amivel sokkal könnyebb jónak lenni. És ezért a sátánnak van egy nagyon kifinomult trükkje, hogyha elkövetünk már egy bűnt, akkor azt mondja, hát most már úgyis minden, nyugodtan elkövetheted akárhányszor. Hát nem. Az igazán erős, aki nem csak hogy bekapott egy jobb horgot, hanem miután földre rogyott, nem maradott, hanem feláll, és azt mondja, hogy igen, menjünk tovább. És a Szent Jónásban kapott kegyelem által könnyebb jónak lenni. Ezt mindannyian tapasztaljuk, hogyha küzdünk valamilyen bűnnel, és azt látjuk, hogy a Szent Jónás után ideig, óráig, több hétig akár sikerül ellenállni egy bizonyos bűnnek, és aztán ahogy fogy ez a kegyelem, úgy egyre inkább esendőbbek vagyunk, hát ilyenkor kell újra elmenni, és újra megkapni ezt a kegyelmet. És így tudunk aztán jóvá válni. És maga Jézus is segít, és erről is volt szó korábban, hogy az oltári szentség gyakori vétel az óv minket a bűntől. A Szent Jónásban pedig azt mondjuk, hogy nem csak elkerüljük a bűnt, hanem a jóra törekszünk, és a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat elkerüljük. Nagyon egyszerű a logikája ennek, mert amíg jót teszek, addig nem marad idő a rosszat tevéshez. Így aztán egyre jobb leszek. Picit olyan ez, mintha van egy pohár vízem, és abból hogyan tudom a levegőt kiszorítani? Hát úgy, hogyha megtöltöm vízzel, vagy bármi mással. És hogyha jósággal van tele az életem, akkor nem marad időm rosszat tenni. Ha imádkozom, még akkor is, hogyha nem éppen a legfelemelőbb élményként sikerül, amíg imádkozom, addig sem követek el bűnt, addig sem teszek rosszat. Amíg a szent misére készülök, arra, hogy szent áldozáshoz járuljak, addig is igyekszem minél inkább jó lenni. De nem azért akarok jó lenni, hogy az Isten jobban szeressen. Hiszen nem tud jobban szeretni, a nap sem tud jobban sütni, hanem azért, mert tudom, hogy ő szeret, és én szeretném viszonozni az ő szeretetét éppen azzal, hogy jó vagyok másokhoz. Amikor a jóságnak a gyümölcsét megtermem, akkor éppen arról teszek tanúságot, hogy Jézus bennem él. És talán ez a fajta jóság az, ami a Jóisten elvárt tőlünk, ami nem érdekalapú, nem azért vagyok jó, hogy meglegyen a jutalma, hanem már megkaptam a jutalmat Istentől, már tudom, hogy ő végtelenül szeret, és ezért akarok jó lenni, és ebben is az eukarisztia segít, hogy a jóságban kitartsak. A következő a hűség. Jézus azt mondja, amikor az ő testéről és véréről beszél, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Ez nem egyfajta lojalitás, hanem olyan hűség, ami egy nagyon mély ragaszkodás. Talán olyan, mint Mária Magdolnája, aki megy húsvét hajnalán és keresi a feltámadt Krisztust, illetve ő még a testét keresi, és annyira ragaszkodik hozzá, hogy megijed, amikor nem találja ott. Még hogyha csak a testét találja is, hogy neki az is elég. Vagy amikor találkoznak Jézussal, átkarolják a lábát, hogy ne menj innen sehova. Veled akarunk élni, annyira hiányoztál. És ez a fajta hűség az, ami már nem olyan keserű hűség, hogy na, nyögvenyelősen kitartok, hanem egyszerűen nem tudok élni nélküle. Idáig is el tud vezetni a Szentlélek. Olyan, és nyilván a hűség az még abban is megnyilvánul, hogy tudom, hogy a szent áldozásnak vannak feltételei, hogy halálos bűnnel nem áldozom, hiszen előtte a Szent Jónásba leteszem, vagy megtartom a szentségi böjtöt. Ez is egyfajta hűség. Akik házasságban élnek, tudják, hogy a hűség az egy nagyon fontos erény, és nem is mindig olyan könnyű megtartani. De éppen ezért Jézus sosem mondta, hogy a keresztények élete könnyű lesz. De az, hogy értékhordozó, hogy értékes élet lesz, azt mondta. Azt is látjuk, hogy küzdelmek között, üldöztetések között kell Isten országát építenünk, de a Jézushoz való ragaszkodásunk, a hozzávaló hűségünk, az biztos, hogy megtart bennünket. És ehhez is kérhetjük az ő kegyelmét. Általában Néri Szent Fülöp imádkozott egyszer úgy, hogy Uram, ne bízd meg Fülöpbe, mert estére muzulmán lesz. Tehát, hogy nem magában bízott, hanem azt kérte a Jóisten, hogy adja meg azt a kegyelmet, ami ahhoz kell, hogy hozzá mindig hűségesen ragaszkodjunk. És vannak nehezebb időszakok, amikor még üldöznek is minket, keresztényeket, néha nyíltan mások, emlékszem, papok mondták, hogy még az utcán sem mertek nekik köszönni, mert azt kockáztatták, hogy a állásukat elveszítik. Hát ilyenkor milyen nehéz hűségesnek maradni. Emlékszem, édesapám egy nagyon tehetséges mérnökember volt, úgyhogy 30 évesen már mesternek hívták a többiek, és nagyon szép karrier futott be, de főosztályvezető helyettesnél tovább sose vitte, mert nem volt hajlandó belépni a pártba. Az mondja, hogy ateista csoportba, hogy nem akar belépni, Isten az első. És a nehéz időszak ellenére is ötünket felnevelt édesanyámmal együtt, és mindig a hit volt az első. Ez a fajta hűség, amit nem is tudom, hogy ez csak az Isten ajándéka és a léleknek a gyümölcse, de a Jézushoz való ragaszkodásunk az ugyanígy megmarad. Szóval van egy másik barátom, aki nagyon szeret dicsőíteni, és elmegy különböző neoprotestáns gyülekezetekhez is, ahol nagyon lelkesen tudnak dicsőíteni, és azt mondja, hogy igen, igen, ott jó dicsőíteni, de hát tudod, mi be vagyunk vénásan oltva az eukarisztiával, sosem hagynám el, mert hogy az eukarisztia az, ami megtart bennünket. És ahogy az eukarisztia hozza létre az egyházat, és az egyház adja számunkra az eukarisztiát, ez kölcsönös hűség, Ott van egyház, ahol eukarisztiáról beszélhetünk, ahol Jézus van a középpontban, ahol Jézussal táplálkozunk, és ő segít abban is, hogy hűségesek maradjunk hozzá. És milyen jó, hogyha netán ez nem sikerül, akkor is van újra és újra lehetőségünk visszatérni. Hogyha valaki akár több évtizede nem ment el templomba, de érzi azt, hogy szüksége van erre, a Szentlélek tudja indítani. Egyszer az Új Ember újságban olvastam egy cikket, egy graffiti hogyan hozott vissza valakit az egyházban. Valaki felfirkálta a falra azt, hogy Isten szeret téged. És éppen az autóval ment dugóban, és meglátta ezt a feliratot, és azt mondja, hogy hát én vagy 25 éve nem mentem templomba. És ennek a feliratnak köszönhetően tért vissza. És a Jóisten mindig visszavár bennünket, és engedj, hogy újra hűségesek legyünk, akkor is, ha hűtlenek voltunk. A következő a szerénység, amit megtermünk meg gyümölcsként, hiszen a szerénységben mi van? Az, hogy elég nekem az, ami van. És akinek Krisztusa van, annak mindene van. Avilai Szent Teréz mondja, hogy Isten egymaga elég, ami kétféleképpen érthető, hogy ne elégedjünk meg kevesebben, mint az Isten, de akinek Istene van, aki Istennel él, annak mi hiányozhat? És akkor így látjuk azt, hogy a körülményektől függetlenül is ki tudunk tartani, és szerényen tudunk élni, mert hogy Istent megkaptuk, vele élhetünk, az eukarisztiában vele találkozhatunk, az összes többi igazából már nem számít. Nem kell több, mint amit a Jóisten ad, hogyha önmagát adja nekünk. Következő az önmegtartóztatás. Igen, az eukarisztiával való kapcsolatunkban szükség van erre is. Ahogy említettem, nyilván most már minimális az a böjt, amit megtartunk az eukarisztiáért, de éppen az önmegtartóztatás az egy olyan fő erényünk, amivel a bűnöktől tudunk távol maradni. Nyilván kérhetjük ez a Jóisten segítséget, hogy segítsen, hogy tudjuk fegyelmezni önmagunkat, és ahogyan egy pici lemondással jár az, hogy az eukarisztiát magunkhoz vehessük, az egy óra a szent áldozás előtt, amikor már nem veszünk magunkhoz ételt, sem ital, csak vizet, vagy gyógyszert, hogyha be kell venni. Igen, ez egy pici kifejezése annak, hogy én is szeretnék áldozatot hozni azért, hogy őt a szívembe fogadhassa. Egy pici lemondással tudom a legnagyobbat megkapni az életemben. A tisztaság, a következő gyümölcs, nyilván nem a higiénére van itt szó, hanem arról, hogy a lelkemet őrzöm tisztán. És éppen azért, mert hogyha Jézus az én legjobb barátom, ő az én megváltó Istenem, az én Uram és Teremtőm, akkor, amikor a lelkembe fogadom, akkor nyilván igyekszem tisztán tartani. Mint ahogyan, amikor vendéget fogadunk, akkor előtte azért rendbe tesszük a lakást, ha nem tartjuk a rendet. De szoktuk mondani, hogy nem rendet rakni kell, hanem rendet tartani. És ha te megtartod a rendet, akkor rend megtart téged. És ugyanígy van a lelki életünkkel is, hogyha állandóan ott lebeg előttem, hogy igen, Jézust akarom a szívembe fogadni, akkor hozzá méltóan próbálok élni. És hogyha már nagy rumli van a szobámban, akkor rendet rakok. Azaz, a lelkemben van nagy rendetlenség, elmegyek és Szent Jónásban leteszem. És így őriz az Úr a tisztaságban is. És azt is tudjuk, hogy megóv bennünket a halálos bűntől, hogyha rendszeresen szent áldozáshoz járulunk. De akkor is olykor el kell mennünk Szent Jónást végezni, ugye maga a pápa is igyekszik hetente elvégezni a Szent Jónását. Én azt gondolom, hogy ha már első péntekenként vagy havonta egyszer le tudjuk tenni a bűneinket, az is egy nagyon mély lelki életre val. Az egyház csak évente egyszer kéri a Szent Jónást, de ez a lelki életnek a minimuma, hogy legalább ennyit tegyünk meg. És így is előfordul, hogy akár évekig valaki nem megy el, és nem teszi rendbe a lelkét. Hát itt az alkalmas szent idő, még a húsvéti idő tart, hogy igen, vegyünk bátorságot, vegyünk erőt magunkon, hogy tisztítsuk meg a lelkünket, és kérjük ezt Jézustól. És hiszem azt, hogy ő is megtisztítja. Mielőtt a pap eljön, hogy felolvasta az evangéliumot, azt mondja az oltár felé hajolva, hogy tisztítsd meg szívemet és ajkamat. Azaz testem, lelkem legyen tiszta, hogy méltóképpen hirdethessem a te szent evangéliumodat. És én utána szoktam hozzátenni, hogy Szentlélek Isten, te szólj belőlem, ne az én emberi sötétségem, hanem a te világosságod. A tisztaság az is egy gyümölcse a Krisztussal való találkozásnak, ő hozzávaló ragaszkodáson nem engedi meg, hogy ne éljek tisztán. Egész egyszerűen, hogyha jellé szeretnék válni, akkor méltatlanság lenne, hogy azt mondom, hogy én Jézussal élek, de az életem nem ezt tükrözi. De ez is szép lassan terem meg az életemben. Hiszen tudjuk, hogy az eukarisztia nem a jóknak a jutalma, mint a kiskutyának a jutalomfalat, hogy na, te jó voltál, akkor kapsz oltári szentséget. Nem, hát annak van szüksége, aki beteg az orvosra. Jézus maga mondja, hogy hát a betegeket kell gyógyítanom. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket a megtérésre. De hiszem azt, hogy így a tisztaság erényét is, a léleknek ezt a gyümölcsét is meg tudjuk teremni. Aztán ott van még a kedvesség és a szelídség. Itt ugyanazt tudom mondani, hogy a szelídek öröklik a földet. És ki a szelíd? Az, aki az eukarisztiával él, aki belátja azt, hogy hatalmas Isten előtt ő egy pici-pici porszem, és azok is vagyunk. Ő hozzá képest, és mégis elfogadjuk a jó Istentől az életünket, nem háborodunk fel rögtön, hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy szeretnénk, hanem szeríden fogadjuk az élet nehézségeit, mert tudjuk, hogy Jézus is, hogy az eukarisztiában a kereszt halálát hozzuk a jelenbe, és ő is mi mindent elszenvedett értünk. Hát ugyanezt tanuljuk tőle is, hogy ha Uram, te erre képes voltál, akkor segíts nekünk is, hogy szelíden el tudjuk viselni az élet nehézségeit. És nyilvánvalóan még furább lenne, hogyha valaki az eukarisztiával él, de igazából kibírhatatlan az emberek között. Mennyivel jobb, hogyha ezt a kedvességet, ezt meg tudjuk teremni az életünkben. Nyilván mindenki küzd a maga temperamentumával, lehet, hogy valaki hirtelen haragud, de aztán hamar bocsánatot is tud kérni, de a kedvesség, a szelídség, az biztos, hogy jellétez bennünket a mai olyan világban, ahol mindenki törtet, hangosabbnak van mindig igaza. Ez a szelídséggel, kedvességgel sokkal többet el lehet érni. És befejezésül, hadd emlékeztessek még egy epiklézisre, amit talán nevezhetünk kis epiklézisnek, kis szentlélek megszólításnak, amit az átváltoztatás után imádkozunk, hogy maga a szentlélek tegyen minket egy testé, mindazokat, akik Krisztus testében és vérében részesülnek. Azaz a Szentlélek formál bennünket Krisztus testévé, és ezért mondhatom azt, hogy a szent áldozásom sem magánügy. A lelkem tisztasága sem magánügy. Hiszen onnantól kezdve, hogy egy egyházhoz tartozunk, minden egyes tagjáról a többiek véleményt alkottak az egészről. Emlékszem még, mikor a pioristáknál kirándulni mentünk talán két napra, az osztályfőnökünk annyit mondott, hogy úgy viselkedjen mindenki, hogy egyikőtökről az egész iskolát megítélik. Hogy érezzük-e azt a felelősséget, ami rajtunk van, hogy minden egyes megkeresztelt ember Krisztus reklámja, az egyház arca, jellé kell válnunk. És a Szentlélek, amikor egyesít bennünket, akkor értjük azt, hogy ezért erősítenünk kell ezt a közösséget. Mindenkinek a maga harcát meg kell harcolnia, a sátánnal szemben, a kísértésekkel szemben, hogy szentként éljünk, mert minél több szent él az egyházban, annál szentebb lesz az egész egyház is. Nyilván az egyház maga szent, a tagjai bűnösök, de nekünk törekednünk kell az élet szentségére, erre kaptunk meghívást. És hogy a Ritának a példáját látjuk, akkor azt látjuk, hogy ő bizony ki tudott tartani a hűségben, a szenvedésben is, a nehézségekben is. Imádkozott 15 éven át a férje megtéréséért, és végül is egy nagyon durva emberből lett egy szelíd ember, akit aztán az ellenségei megölnek, de Rita arra is képes volt, hiába mondhatjuk azt, hogy befektetett ennyi energiát, ennyi imádságot a férjébe, utána megölik, képes volt megbocsájtani férje gyilkosainak. Ez a fajta szelídség és kedvesség, ez csak Isten fényében érthető. Értjük azt, hogy emberként ez szinte lehetetlen, de Istennek semmi sem lehetetlen. Ő ahelyett, hogy látva az emberiségnek a bűnös voltát, lesújtott volna ránk, szelíden jött közénk, kisgyermek képében, a kenyér és a bor színe alatt van közöttünk, táplálni akar bennünket, segíteni akar, bátorítani akar bennünket, és hiszem azt, hogyha vele élünk, akkor ez sikerülni is fog. Hogy egyre szentebbé élhetünk, és a közös hivatásunkat, az életszentséget meg fogjuk tudni élni. És minél többen törekszünk az életszentségre, az egész közösségünk annál inkább válik jellé ebben a világban, és hiszem azt, hogy a szentek is közben járnak értünk, akik már bejutottak az örök életre, az Istennel való örök boldogságba, és arra bátorítanak bennünket föntről is, hogy tartsunk ki, hiszen látjuk azt, hogy mi van előttünk, hogy a földi életünkhöz képest az örök élet boldogsága felmérhetetlenül nagyobb. Jézus maga mondja, hogy mit ér, ha az ember a világot megnyeri is, de a lelke kárát vallja, egy döbbenetes hasonlat ez. Egy icipici lélek van a mérleg egyik serpenyőiben, és ez egész világ a másikban. És azt mondja, ez a pici lélek sokkal többet ér. Hát ezért próbáljunk mi is kitartani Jézusban, az életszentségben, az eukarisztiához való hűségünkben, és hiszem azt, hogy szép lassan megteremjük a lélek gyümölcseit, jellé válunk, és ezáltal minél többen közelebb kerülhetnek Isten szeretetéhez. Ezáltal változik meg a mi életünk, változik meg a társadalom, amiben élünk, amelyre arra kaptunk meghívást, hogy kovászként jelen legyünk, változzon át a mai ember, és találkozzon Isten szeretetével, mert onnantól kezdve mindenki sokkal szeretetteljesebben tud lenni a másik ember iránt, sokkal élhetőbb életet tudunk élni itt a Földön, és együtt megyünk a mennyországba. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
A Szent Rita nagy kilenced 15. részét hallották.